Ezek jelentélőt az igényültetés felvételről hallgató gyülekezet. A mai igény Ézsaiás könyve 29. fejezetében van, imádság előtt hallottuk már ebből az igéből a 29. fejezet 18. versétől néhány mondatot olvassuk újra, felállva hallgatjuk. És meghallják abban napon a süketek az írás beszédei, és a homályból és sötétből a lakoknak szemei látni fognak. És nagy örömük lesz a szenvedőknek az Úrban, és a szegény emberek vigadnak Izrael szentjébe. Eddig olvasok a szent igét, tessék helyet foglalni. Ebben ülekezett a mai igény három csoportot céloz meg, és erről a három csoportról szeretnék néhány szót szólni, a süketekről, a vakokról és a szegényekről. Véletlenül süketet olvastam, itt a Károli Bibliában, ezt most éppen nem néztem meg, mert most jutott eszembe, hogy benne az eredeti szövegben a siketekre vagy a süketekre céloz az ige. Azt is tudjuk, hogy nem mindegy ám ez, hogy valaki siket vagy süket, a sikettség az vele született testi probléma, és nagyon sértő valaki számára, ha hallás sérül, vagy a siketnek nevezik. A siket pedig az az ember, aki nem akarja meghallani azt, amit neki mondanak. Hát itt a Károli szöveg udvariasan siketekről beszél, az ő számunkra is van jó hírünk, hogy az Úr hallóvá akarja tenni a legalábbis a belső hallás számára az ember fülét, de a süketeknek is természetesen szeretnénk valamit mondani. Nagyon fontos érzékelés a világról a látás és a hallás. Ez összefüggés is van közöttük, ha valakinek romlani kezd a látása, elkezd romlani a hallása is. Nem tudom miért van így, nem értek hozzá, de ez a helyzet valóban úgy van, hogy a két dolog egymással összefügg. Jönnek a körülöttünk lévő világból információk és különféle késztetések, és ezek elérnek bennünket, és ebből összerakódik számunkra a belső kép, a belső hang és üzenet, milyen jó, hogyha hibátlan az ember testének, életének ez a két bemeneti pontja. Amikor Istenre gondolunk, és imádsággal fordulunk hozzá, akkor hasonló elképzeléseink vannak, ugye meghallgatja Isten az én imádságomat, ugye lát engem az Úr. Van ennek a látásnak és a meghallgatásnak néhány fontos része, hiszen nem úgy lát, ahogy esetleg titkos kamerával megfigyelnek egyeseket, esetleg kellemetlen pillanatokban a lesi fotósok, a paparazzók, akik a hírességeket szeretik kellemetlen pillanataikban, rosszul öltözötten vagy kínos társaságban, helyzetben lefotózni, és akkor mindenki kár önnel csáncsog azon a képen, amit az illetőről közé tesznek. Most Isten mindent lát, nem szokta lerántani rólunk a leple. Valaki azt mondta egyszer, hogy a gondolatainkba is belelát Isten, és ha egyszer kiírná a homlokunkra, hogy éppen mit gondolunk, akkor nagyon nagy zavarba lennénk. Nem lesz le bennünket, nem rántja le a leplet rólunk, ha ő lát bennünket az olyan fajta figyelem, amit olykor hiányolunk szeretteinktől is a gyerek, a szülőtől, vajon látja-e azt, amit csinálok? Nem amikor éppen rosszalkodom, hanem amikor valamit produkálok, amiért szívesen fogadnám az elismerő szavakat. Láttam, hogy mit csináltál, láttam, hogy ügyes voltál. Igen, ott voltam, jelen voltam azon az iskolai vetélkedőn, vagy szavaló versenyen, vagy egyéb eseményen. És milyen szomorú az, hogyha egy gyerekre nem kíváncsiak, a szülők is nem látják, amit produkál, vagy nem hallják egymást. Most a nyáron több esküvő is volt, lesz is még, amíg talán jó idő tart, és mindig elolvassuk ilyenkor az olvasmányainkban a házasság szereztetési igényt, amiben Isten maga mondja ki, teremtett világban, a teremtés sorozat végén, amikor azt mondta látni, hogy minden, amit teremtett, igen, jó, nagyon jó, akkor egyszer csak azt mondja, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. És szoktam mondani a fiataloknak, hogy sajnos az a helyzet, hogy a házasságban is lehet egyedül lenni. Amikor elkezdenek nem figyelni egymásra, nem hallják meg a másikat, nem látják meg a másik terheit, bánatát, szükségét, örömét, és nem vesznek részt egymás életében. Ilyen rossz az, amikor nem hallunk, és nem látunk, pedig van fülünk, és van szemünk. Volna szemünk meglátni a dolgokat, és fülünk meghallani a nekünk szóló üzenetet. Ha van valami, amit nagy problémaként kezel a Biblia, akkor az nem az, hogy nem tudjuk felfogni a felfoghatatlan hatalmas Istennek a valóságát. Szokták is mondani Bibliával foglalkozó bölcsek, hogy nem az az elvárás, hogy valaki olyasmiben higgyen, amit nem tud elképzelni, vagy olyasminek engedelmeskedjék, amit nem tud megérteni. De ami belátható, ami rajtunk új, ami meghallható, ami meglátható, az igenis elvárható körül, hogy ezt teljesítsük. A proféták számtalanszor beszélnek arról, hogy a nép nem hall és nem lát. Füle van, szeme van, elzárkózik az Úr előtt. Jézus, amikor a példázatait mondja a magvetőről, egyébekről át evangélium a 13. fejezetében két példázatot találunk, akkor a tanítványok megkérdezik tőle, hogy egyáltalán miért mesélsz nekünk? Mert ezek kis mesálók, kis mesécskék, kis példabeszédek. Miért nem mondod, hogy egyenesen nekünk az igét, a törvényeket, a parancsolatokat a Tórából, Mózes könyveiből? És Jézusnak ez a válasz, hogy azért, mert az emberek ugyan mered szemmel néznek előre, de nem látják meg a lényeget, és nem hallják meg a nekik szóló üzenetet, és ezért ilyen gyermeki szinten szólítjuk meg őket a mesének, a találós kérdésnek, vagy az egyéb hasonló gyermeki oktatói eszközök segítségével szólítjuk meg őket, és nem mondhatják utána, hogy nem volt egyértelmű az üzenet. Isten szól hozzánk. Szól hozzánk ezen a vasárnapon is. Megköszönjük ennek a két édes gyereknek, hogy az ő kedvükért eljöttek szülők, keresztülők, nagyszülők, barátok. Nagyon szívesen remélnénk, hogy ha nincs éppen keresztelése talán, akkor is eljön néha meghallani azt, amit az Úr üzen, és nagyon reméljük azt, hogy nem csak meghallói, meglátói vagyunk a lényegnek, hanem megtartói, továbbadói is. Isten szól hozzánk. Van egy kedves történet, gyerektörténet szintén a Bibliában, Sámuel könyvében ennek a prófétának a gyerekkorából. Őt az édesanyja későn szülte, sokáig azt hitte, hogy nem lesz gyereke, és tett egy merész fogadalmat, sírva az Úr előtt azt mondta, hogy ha születne egy fiam, én az örök életére az Úrnak szent lesznék. és születik egy kisfia, Sámuelnek nevezik el, és oda kerül már gyerekként, kisfiúként a templom sátorban, akkor még nem épített házban volt a templom Jeruzsálemben, hanem egy pusztában alkotott, foltozgatott sátor, Éli főpapnak lesz és mindenese, ő az, aki megpucolja a mécseseket, meggyújtja, megfigyelzi, hogy este mennyit kell beletölteni a szolajos tartályba, hogy reggel kitartson az örök mécses. És az egyik este a csendben hirtelen megszólal egy hang. Nevén szólítja őt, Sámuel, Sámuel. És ez a szorgalmas élénk kisfiú kimászik az ágyból, és oda megy a főpaphoz, Éli bácsihoz, mert az a benyomása, hogy Élinek a hangján hangzott a szólása, megszólítása. És azt mondja neki, hogy szólj, mert hallottam, mondd, miért hívtál. És az öreg főpap kinyitja egyre homályosodó szemeit, és azt mondja, hogy menj, feküdj vissza, én nem szóltam, és azt csak álmodtál. És a gyerek visszamegy, és újra hallja a hangot, többször megismétlődik ez, mire az öreg megfáradt és megkeseredett főpapnak eszébe jut, hogy talán az Úr szól ennek a gyereknek. Olyan régen szólt már neki, és ezért esik le ilyen nehezen, hogy az Úr szólt, mert végzi a maga feladatait dobótól az úrházában, de nincs már füle és szeme arra, hogy lásson és halljon, és egy gyereket használ fel az Úr arra, hogy üzenjen ennek a főpapnak is, hogy ez így nem jól van. Nem jól van, hogy nem szigorú a fiaival szemben, hogy azok megbestelenítik az Úr házát, megbotránkoztatják az embereket, az emberek elbizonytalanodnak, elfordulnak. Ismerjük ezt az érzést, hogy valaki akkor is, ha igazat mond, már nem jut el a megszólítóthoz, mert lejáratta az illető magát, már nem hiszünk neki. És azt mondja az öreg főpap megrendülve nyilván, hogy ha megint szólnak neked, akkor mondd ezt, hogy szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Milyen mélyen vágyott volna arra, hogy egyszer, még egyszer őt is megszólítsa így az Úr, és ezt válaszolhassa neki, Uram, köszönöm, hogy szóltál nekem is, és figyelek rád, mint ahogy én szeretném, hogy te figyelj én rá. Szólok neked, és néha az az érzésem, hogy nem hallod. Van persze ilyen problémánk is, hogy olyasmivel zaklatjuk az Urat, ami nem tartozik igazán rá, amit úgy általában ad. Nem kell azért esedeznünk, hogy jöjjön fel a nap, vagy éppen keleten jöjjön fel, mert minden nap feljön. Vannak időszakok, amikor az emberek esőjét imádkoznak. De azt mondja a Biblia, hogy nem kell könyörögni a mindennapi kenyérért, túlászkodásért, aggodalommal, mert az az Isten, aki az égi madarakra, a mezőgliómaira gondol, az azt, amire szükségünk van, megadja. Persze néha mi azzal nem vagyunk megelégedve, és többet szeretnénk, és azt mondjuk az Úrnak, hogy bezzeg a másiknak többet adtál, mint Káin nézi Ábel oltárát, és azt mondja, bezzeg, az Ábel áldozata tetszik neked. Miért nem tetszik az én áldozatom? A szeretet nem irigykedik, és sok más dolgot sem tehet igazán. És ezt mind azért mondom csak, hogy olykor olyasmivel zaklatjuk az Urat, ami javunkra, a mi kedvünkért nem akar meghallgatni úgy, ahogy mi azt kérjük. Nem válik javunkra, meg akar tanítani arra, hogy a mondott imádságot mi magunk hallgassuk meg. Talán volt is már olyan, hogy itt is említettem valakinek, aki imád kért egy ügyben, hogy jó lenne, ha meghallgatnád, a saját imádságodat. Mert van ilyen, hogy elküldjük az Úrnak, de nekünk kéne teljesítenünk, nem Istennek. Nem ruházzuk át, nem bújunk mögé. Hallgass meg a magad által megfogalmazott dolgokat. Lásd meg azt, amit Istennel akarsz meghallgattatni és megláttatni. Azt mondja itt a proféta, hogy legyen sikertség vagy sükertség, legyen szerzett baj, vagy legyen beleszületett probléma. Az Úrnak mindenek ellenére az az üzenete, hogy meg akar gyógyítani bennünket. Ahogy öregszünk, a látásunk újraomlik. Nekem is van szürke és zöld hájom, és valamennyire lehet ezt kezelni, lehet vele élni egyelőre, aztán egy napon elhomályosodnak majd az ablakok, ahogy tanult költő ilyen a prédikátor könyve mondja, meghomályosodnak az ablakok, kitekintők. Hát a belső látás élesedhet akkor is, ha a külső romlik. Az Úrnál gyógyulás van, és elsősorban erre a belső látásra gondol, mert ez a fontosabb. Emlékszem, egy híres Afrika utazó járt egyszer Magyarországon, aki még egészen fiatal, nem volt 30 éves, az őserdőben felrobbant a puska forra kezei között, és elvesztette a szeme világát. Nagyon izgalmas könyveket írt, ott volt egy élménybeszámolón Nyíregyházán, és valaki tapintatosan megkérdezte, hogy ő a nagyvadász, hogy éli meg azt, hogy 27 vagy 29 éves korától nem lát. És akkor egy kicsit tűnődött, és aztán azt mondta, hogy van ennél rosszabb is, ez a lelki vakság. És van lelki látás, első látás. Ő azok közé tartozott, akik nem keseregtek életünk hátra lévő részén azon, hogy miért szúrták el a dolgot egy pillanat alatt, akkor volt, hanem megpróbált teljes életet élni, megpróbált az emberekhez szólni, üzenni, értékes dolgokról beszélni, megnyitni a szemüket, megláttatni velük az életnek a szépségeit és igazságait. Ezt akarja velünk az Úr is megtenni. Ha már hallófülről beszélünk. Mózes 5. könyvének a 6. részében van egy ima, amit csak Sömá imának szoktam nevezni. Kirakjuk a ajtónk bejáratában egy kis tokba, fölkötik a vallásos zsidók a homlokukra, kezükre. Halljad Izrael, az Úr a mi Istenünk, egy Isten, halld meg, figyelj oda, tedd magadévá ezt a fontos üzenetet. Te meghallod az Urat, és ő meghall téged. És hasonlóképpen van a látó szemmel is. Az Úr lát bennünket, és azt akarja, hogy mi is róla megfelelő képet alakítsunk ki. Mikor a pusztában Izrael fiai föllázadnak Isten ellen, a csapás az eredmény. Aranybólyút készítettek. Mózes maga is megrendülten emészti azt, hogy most jöttünk egy-két hónapja az egyiptomi rabszolgaságból, és már is újra bálványt akar maga előtt látni a választott nép, és akkor azt mondja az Úrnak, hogy szeretnének látni téged. Isten beállítja őt egy barlang nyílásba, és különböző jelenségek vonulnak el ott a barlang előtt, nagy mennydörg és tűz, sziklák is repedeznek, és megállapítja az ige, hogy te nem volt ebben benne az Úr, te nem volt abban sem, és a végén egy halk és szelíd hang, egy csöndes kis hang hallatszik, és egy olyan hang ez, amire nagyon oda kell figyelni, és ekkor szól a meg az Úr, és szól Mózeshez. Nem akar az Úr hallgatni, nem akarja elrejteni az arcát. Keresztelő végén el fogom mondani az Ároni áldást, ami hasonlóképpen erről szól, áldjon meg az Úr, őrizzen meg téged, vigyázzon rád, fordítsa feléd a barátságos, kedves arcát, és jöjjön rajtad, forduljon figyelemmel feléd, érezd, hogy figyel rád az Úr, és így adjon neked belső békét. Isten, figyel ránk, nem azért, mert hibát keres bennünk. Isten, figyel ránk, meg akarja látni, hogy mi az, amiben segített. Akarja, hogy az ő bátorító tekintette minket a jó akarására indítson el, és azt akarja, hogy erős legyen bennünk a remény, amit a szenvedő jó mond ki. Jobb reménye az, hogy ha porrá is lesz, egyszer teste nélkül is megláthatja majd az Isten. És akkor itt, ha térjük át a harmadik csoportra, a szenvedőknek a csoportjára, hogy miért kell az asszonytól született embernek átélni egy rövid életű szenvedésekkel teljes élete. Egészen pontos válasz, azért elkezdődő választ nem tudunk erre adni. Annyit tudunk, hogy a szenvedést nem lehet megúszni és kikerülni, és azt is kezdjük olykor érezni közben, hogy ennek van értelme, hogy nem szíve szerint bántja és szomorítja az övéit az Úr. Nem azért tett bennünket olyanokká, akikben annyi idegvégződés van. Van, akinek egy kicsit jobban reagálnak az idegei mindenre hamarabb, és erőteljesebben, van, aki könnyebben szenved, és van, aki akkor sem érzi igazán jól magát, hogyha nem történt vele semmi különösebb dolog, de a szenvedés olykor eszünkbe juttatja azoknak a sorsát, akiknek alig van valami örömük, akik sötétségben élnek, akikhez nem szól senki, akiknek a szava nem jut el a hatalmasokhoz, akik meg kell, hogy becsüljék a megmaradt ételeket és a levetett ruhákat, akik örüljenek, hogyha valami kis munkához hasonlító tevékenység jut nekik is, amivel valamennyi pénzt kereshetnek, akiknek nincsenek nagy álmai, vagy csak álmaik van. És Isten azt akarja, hogy érezzünk együtt a menekülőkkel, érezzünk együtt a szegényekkel, az árvákkal, az özvegyekkel, az érdekeinket nemzetben érvényesíteni képes embertársainkkal. És vigyük nekik az üzenetet, azt, amit itt Ézsaiás megfogalmazott most. Nagy örömük lesz a szenvedőknek az Úrban. A szegény emberek vigadnak Izrael szentjében. Az Úr kárpótolniakat, de úgy szeretné, ha számíthatna erre, ebben ránk, ha eszközei volnánk, ha meg tudnánk osztani azt, amit van, ha rájönnénk, hogy azért van egy kicsivel több nekünk, mint amire szükségünk van. Nem azért, hogy kétségbe esett aggodalmaskodással azt eltartalékoljuk, hanem bízunk abban, hogy aki ma segített, holnap is segíteni fog, és ha befogunk valaki a szenvedésére, amit meglátunk, meghallunk valamit, akkor a feleslegünk legalább. Erre van, ezért adta Isten, hogy ezt adjuk tovább. Izsaiásnál találjuk azt a gondolatot is, hogy az igaz ember az utolsó talapját is megosztatja az éhezővel. Vannak erre bibliai példák. És legfőképpen pedig Isten irántunk való szeretete is abban éri el a csúcspontját, hogy látjuk az egyszülött fiút is szenvedni. Michelangelónak van egy szonettje, ami arról szól, hogy karját tárja felénk a keresztre. Isten irántunk való jó indulata nem egy távoli üzenet, hanem egy szenvedő emberi testnek, velünk szolidális személynek, értünk életét adó valakinek, a velünk együttműködésnek, lelki és testi táplálásnak, ad, szüntelenül ad, akkor is, amikor marad. Az evangélium üzenete erről szól, hogy a szenvedés árán és a lemondás árán is akarja az Úrnak a szeretetét, ami számunkra közben. Isten áldjon meg bennünket, gyógyítsa meg fülünket, szemünket, szívünket, lássunk, halljunk, azt lássuk, amit az Úr láttatni akar, halljuk meg az ő üzenetét, és öleljük magunkhoz azokat, akiknek nincs emberünk, akiknek nincs támaszuk. Áldjon meg ebben minket az Úr, és higgyük, tudjuk, hogy ő hasonlóképpen adtál mellettünk és mögöttünk.